fordított sorrendben egészséges légy. Én a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Onnan szeretnék indulni, hogy ez persze csak feltételezésem, de az a meggyőződésem, hogy sajnos ez történik, hogy amikor kisgyerekek vagyunk, aztán nagyobb gyerekek, meg kamaszok, mindegyikünket számtalan csalódás, fájdalom, bántás ér. Van olyan, hogy a társaink részéről, van úgy, hogy esetleg a szüleink részéről, vagy a testvéreink részéről, vagy az óvodában a óvónéni, vagy a tanítók részéről későbbiek során. Feltételezem azt, hogy alig akad gyerek a világban, aki úgy töltené el az első 14 évét, hogy semmilyen csalódás, semmilyen bántás, semmilyen kiábrándulás, semmi ilyen nem éri. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez természetes, és sajnos még az is természetes, hogy ezek nem mindegyikével tudunk mit kezdeni. Tehát van, amin egy gyerek lélek nagyon könnyen túlteszi magát, van, amin sokkal nehezebben. Alig van olyan gyerek, akit esetleg nem nevetnek ki, nem csúfolnak, de hogyha ezt folyamatosan, esetleg visszatérően az apja tette, vagy az anyja tette, akkor ez sokkal nehezebb feldolgozni, ha egyáltalán tudja a gyerek. Szóval néha még, sajnos azt is kell, hogy mondjuk, hogy néha még a gyülekezeti közegben is történik ilyen a gyerekekkel, a kisgyerekekkel, vagy kamaszokkal. A mi gyülekezetünkben is van olyan felnőtt, most már nem ide jár, még tőlem is valamivel idősebb, akibe egyszerűen görcs van, hogyha el kell jönni a gyülekezetbe vagy az imaházba, mert még mindig azok a gyerek vagy kamaszkori rossz élmények jönnek elő benne. Szóval, hogyan tette ezt egyébként a környezetünk gyerekkorunkban? Szóval úgy is akár, hogy az alapvető szeretetet, elfogadást, azt túlzottan az elvárásokhoz, az eredményekhez, vagy otthon mondjuk a munkához kötötték. Hogy szeretni foglak akkor, ezt nem mondták, csak csinálták, hogyha elvégezte ezt a munkát. Tehát ilyen feltételei voltak, vagy valaki a gyerekkori környezetünkben alapvetően a személyiségünket nem tudta elfogadni, egy nagyobb, vagy egy felnőtt, vagy megalázóan kezeltek. Csak azért mondok példát, nem akarok sok-sok példát mondani az életemből, csak hogy egyet-kettőt említek, hogy értsétek azt, hogy apróságok néha nagyon be tudnak mélyen épülni az emberbe. Emlékszem, hogy harmadikos korunktól kezdve a fiúk, amikor mentünk hazafelé, rengeteget birkóztunk az árokparton. És akkor egyszer az egyik osztálytársam, barátom, a hőgyész, azt mondja a többieknek, például a Cecó Ottónak, aki a legjobb barátom volt, hogy ennek a hálónak milyen tejszagú a lehelete. Egyetlen egyszer mondta csak ezt, de emlékszem, hogy még kis-középiskolás koromban is sokszor megszagoltam, hogy na tejszagú-e a leheletem. Miközben lehet, hogy senki mást ez nem zavart, azt se tudom, hogy miért, mert egyébként tápszeren éltem, mert édesanyám nem tudott szoptatni, hogy honnan jött ez, lehet, hogy nem is volt igaz, vagy lehet, hogy igaz volt, nem tudom, de hogy közel 10 évig ez egy ilyen visszatérő volt, amihez kell alkalmazkodnom. Közben egy hülyeség az egész. Vagy emlékszem arra, hogy egyszer édesapám úgy adott egy pofont, nem sokszor adott, de adott néhányszor, de úgy adott egyszer egy pofont, hogy teljesen igazságtalan volt. Bementem a fürdőszobába, és azt mondtam magamban, hogy hülye vagy. Soha nem mertem volna ezt neki mondani, persze szembe, de az volt, mert igazságtalanul adott egy pofont. És emiatt évekig nagyon ügyeltem arra, hogy még olyankor se szólaltam meg, amikor kellett volna, nehogy megint ő azt mondja erre, hogy igazságtalanul, hogy ez nem így van. Vagy emlékszem arra, nincs egy nagyon különös sarkam, hogy édesapám jó párszor mondta azt nekem, hogy nyilván én is, mint fiú, titkolóztam, vagy bizonyos dolgokat nem vallottam be, hát az ember nem akart állandó büntetésben élni, amit lehetett elkerülni, hogy olyan a sarkad, mint a nevére nem emlékszem, annak a srácnak tarpán, aki aztán tolvaj lett. És hát ez bennem évekig ott volt, hogy egy tolvajjal hasonlítanak össze, meg olyan vagyok, mint egy tolvaj, azért, mert olyan a sarka. Szóval el se tudjátok képzelni, amelyikőtök még ezen nem gondolkodott, hogy milyen hosszan, és némelyekben nyilván életfogytiglan beépülnek ezek, hogy milyen hosszan befolyásolhatja nem csak már gyerek, hanem a fiatal vagy a felnőtt viselkedését az, ahogy vele bántak gyerekkorban vagy kamaszkorban. Vagy épp nem bántak vele, mert elhanyagolták. Szóval ilyen az is, amikor túlzottan kritizálták az embert, vagy túlzottan büntették. Vagy nem tartották be a nekem fontos ígéreteket. Egy gyereknek, amit ígérnek, egy felnőtt világában annak nincs súlya, hogy megígértem, hogy majd 10 percet játszom veled. Hát nem játszottam, kisfiam, majd játszok holnap vagy holnap után. De egy gyerek ezt máshogy éli meg, természetesen. Vagy amikor a várva várt ünnepre már a gyerek úgy készül, hogy na megint lesz egy veszekedés a családban. Mert ugye vannak ilyen családok, ahol annyira profin akarnak mindent megcsinálni az ünnepben, hogy ott óhatatlan, hogy valamiben egymásnak fognak majd menni a felnőttek. Vagy amikor nem tisztelték a hobbid, vagy a tárgyaid, vagy a titkaid. Hogy éli meg egy olyan gyerek, akinek van kis titka, de a szülők állandóan kihúzzák a fiókját, és ellenőrzik az ő titkát. Vagy amikor alig voltak veled. Most hivatkozhatnak nyilván a szülők bármire, hogy nekem dolgozni kell. Érted, dolgozom, kisfiam, miattad nem vagyok veled. Létezik ilyen? Tehát, hogy egy férj vagy egy feleség azt mondja a párjának, hogy hát azért nem tudok veled lenni, mert miattad nem vagyok veled. Soha. Tehát, hogy érted, csinálom azt, hogy nem vagyok veled. Hát most nem az a legfontosabb, de egy gyerekbe nem tudatosan, hanem a lelke mélyén tudattalanul nagyon mélyen ezek beépülnek, vagy hogy némelyik szülő jobban tud dicsérni más gyerekeket, mint a sajátját. Látod, hogy ő milyen? Hogy ő ezt is tudja, azt is tudja. Vagy amikor egyszerűen nem értik meg a szülők a gyerekben azt, hogy ő mit szeretne, vagy mi szeretne lenni. Ismerek nem egy családot, ahol a szülők megmondták, hogy te ezt fogod tanulni, te neked ilyen végzettséged lesz, neked olyan, és a gyerekeknek ezt kellett teljesíteni, és egész életükben nem örülnek annak, amit csinálnak, mert nem azt csinálják, amit ők szerettek volna természetesen. És nagyon sokszor egy gyerek életében az, hogy az egyetlen lehetősége a gyereknek, mint szabad választás, hogy beletörődjön abba, amit az apja vagy az anyja akar. Vagy a felnőtt, vagy a tanítónénie. Szóval a végtelenségig lehet ezt természetesen sorolni, csak azt akarom érzékeltetni mindegyikőtök számára, hogy emiatt objektíven nem létezik olyan, hogy tökéletesen egészséges személyiség. Ami nem baj, tehát nehogy valaki félreértsen, de hogy emiatt van az, hogy mindegyikünknek régen is, most is, a jövőben is meg kell újra és újra küzdenünk azzal, hogy, hogy ami velünk negatívan történt, az ne betegítsen meg, és ne viselkedjünk beteg emberek módjára, ne viszonyuljunk másokhoz beteg emberek módjára. Ismerek egy családot, hozzánk közel álló család, ahol a gyerekek nagyon nagy biztonságban éltek. Tulajdonképpen a jövőjükkel kapcsolatosan is sok mindent már a szülők, elsősorban az édesapa bebiztosított nekik, de azon az áron, hogy a gyerekek nem élhették a saját életüket. És a gyerekek egy része teljesen elkutyulódott, már felnőttek a mai világban, mert gyerekkorban nem arra lettek nevelve, hogy van saját felelőssége, saját döntése, saját útja, amit neki kell megküzdeni. Egy másik családban például az egyik gyerek, az nem mert hazamenni, amikor az iskolában 5-öst nem kapott, vagy legalább 4-est nem kapott, akkor nem mert hazamenni órákig. Egy másik családban egyszerűen tudom, hogy csak azért nem ment órákig haza a gyerek, mert ha hazament, akkor az első kérdés, tudjátok, mi volt? Hogy mivel várták? Mi történt ma veled az iskolában? Tehát nem az, hogy de jó, hogy hazajöttél, örülök neked, végre itthon vagy, hanem hogy mi történt. Hát ezért nem megyek haza, hogy kikérdezzenek, hogy mi történt az iskolában. De ismertem például olyan gyereket is, hogy ő kapott ki, hogyha a testvérei csináltak valami rosszat. Mert te vagy a legnagyobb. Te vagy mindenért felelős. Szóval milyen választás van ilyenkor egy gyermek számára, aki még nem tud felnőtt módon ezekről gondolkodni, meg nem tudja ezt kezelni? Hogyan tudja magát megvédeni? Ösztönösen valamiféle maszkot, állarcot vesz fel ilyenkor a gyerek. Ez egy viselkedési mód, amivel úgy érzi, hogy ha így fogok viselkedni, akkor meg tudom magam védeni, és ezért nem megy haza például, ezért állítja be magát csavargóként, amit jobbnak érez, mint hogy egy hideg légkörben ott legyek órákon keresztül. Inkább még azt is vállalja, hogy 3 óráig jól érzem magam, utána 2 percig kikapok maximum, vagy 2 percig leszidnak, bevonulok a szobámba, de végül is a napnak egy jelentős részében jól éreztem magam. És nevezzenek inkább csavargónak. Szóval különböző állarcokat kénytelen aztán a gyerek felvenni, akár az alkalmazkodásnak a maszkját, akár hogy a háttérbe vonulás maszkját, ugye felnőttekként is rengeteg ilyen van, ilyen ember, aki gyerekként ezt megtanulta, hogy így lehet védekezni, hogyha egy társaságban is van, vagy egy beszélgetés is van, ő nem szólal meg. Mert tudja, hogy ezzel meg tudja magát védeni. Mert még mindig az van benne, hogyha megszólalok, akkor kinevetnek, vagy letromfolnak. És inkább még ma sem szólalok meg felnőtt emberként. Vagy vannak olyanok, akik az önbántás, tehát hogy magukat bántják, mert akkor ösztönösen úgy érzik, hogy akkor a felnőttek nem fognak engem, ha valami rosszat csinálok, bántani, hogyha én ilyen szégyenben tartom magam, és bűntudatban tartom magam. Vannak olyan gyerekek, akik a letagadás, tehát hazudozónak mondjuk néha felnőttek őket, de hogy letagadnak mindent, mert úgy érzik, hogy ezzel tudják akkor magukat megvédeni, mert nem tudják azt, hogy bármit, amit elmondanak, abban esetleg mi lesz olyan, amiért büntetés fog járni, aminek rossz lesz a következménye. És vannak olyanok, akik arra gondolnak, hogy az egy jó maszk, ha erősnek mutatom magam. Még felnőttként is ezek a merev emberek, akik ugye már, hogyha találkozunk velük, már látjuk, hogy úgy állnak, hogy nagyon erősnek mutatkoznak. Általában az ilyenek biztos, hogy belül gyengék, de ezzel próbálja magát megvédeni. Szóval hogy jut oda egy ember, fiatalon vagy felnőttként, hogy ilyen maszkokat hordjon? Gyerekként, ha megfigyeljük a kisgyerekeket, élvezik az életet. Tehát, hogy egészségtelen, lelkileg egészségtelen csecsemőt, nem is tudom, hogy van egyáltalán olyan, tehát amikor megszületünk, mindannyian vállaljuk úgymond magunkat, és egészségesek vagyunk. Aztán átesünk tehát azon a tapasztalaton, újra ezeket nem sorolom fel, hogyha én vagyok, annak rossz következményei lesznek. És ez nyilván a kisgyerekbe félelmet, haragot, szégyent vált ki, ez egy rossz lelki állapotot eredményez, válságba kerül a gyerek, és belül lázadásra készteti, és ez a lázadás, a legtöbb gyerek nyíltan nem lázad, hanem hogy megpróbálja megtalálni ösztönösen, hogy hogyan enyhítsen ezen a belső fájdalmán, ami a csalódása vagy a bántás miatt van benne, és ezért egy új arcot, egy új személyiséget vesz fel, és akkor úgy próbál viselkedni, amiatt, hogy elkerülje a fájdalmat. Hogy milyen erős ez a maszk, amit felveszünk, magyarul, hogy hány évbe telik majd fiatalon vagy felnőtten, hogy ezt le tudja az ember vetni, az teljesen attól függ, hogy milyen erős a lelkünkben az a sérülés, amit a fájdalom, a csalódás vagy a szenvedés okozott bennünk. És minél mélyebb ez a sérülés, minél gyakrabban szenvedtünk tőle, annál sűrűbben kényszerültünk ennek a használatára, és annál nehezebb ebből kibújni, ezt levetkőzni. Emlékszem arra, hogy én például nem azt mondom, hogy egy logikai, mély megfontolás során, de hogy arra jöttem rá, hogy az a legjobb, hogyha az ember minél kevesebbet közöl magából, minél jobban teljesít, és minél inkább így a maga zárt világában él. Szüleim szerintem roppant keveset tudtak arról, vagy tudhattak arról, hogy bennem mi zajlik. Iparkodtam, mert megvolt hozzá, hála Istennek az eszem, vagy sajnos, hogy jól teljesítsek, tehát 7. osztályig olyan, nem is emlékszem, hogy volt olyan, hogy 4-es kaptam volna, vagy annál egyszer, akkor nagyon kikaptam, és akkor megtanultam azt, hogy teljesíteni kell, hogy az ember elkerülje a szenvedést. De még képzeljétek, hogy még gimnazista koromban is az ikon, vagy a követendő példa számomra Charles Bronson volt, a Volt egyszer egy Vadnyugatból, ugye, aki nem szól egy büdös szót sem, rezzenéstelen arccal mozog a világban, amikor kell, cselekszik, de senki nem tudja, hogy mi van benne. És sajnos erre is törekedtem, és aztán már később, a középiskolás korom vége felé, sőt, inkább azt mondom, hogy már leérettségiztem, akkor kezdtem ezen az egészen gondolkodni, hogy milyen ostoba vagyok én, hát így kihez fogok közel kerülni. Voltak barátaim, de ők se tudták, szerettek, mert alkalmazkodó is voltam, nagyokat beszélgettünk, de nem arról, hogy bennem mi zajlik, és azokat én magamban csak lelkizőknek neveztem, akik ezt csinálják fiú létükre. Pedig nyilván, hogy valahol már fiatal koromban én is tudtam azt, hogy csak a nyílt, az őszinte, a fesztelen emberre mondhatom azt, hogy egészséges, és azaz az ember, aki nem hord maszkot, nincs állarc rajta, hogy ahogy János apostol mondja, hogy jó dolga van a lelkének. Mert nem kényszerül védekezésre, nem kényszerül arra, hogy a lelkét eltitkolja mások előtt. Mert az ilyen őszinte, nyílt, fesztelen, titok nélküli ember nem szorul arra, hogy a titkolásra, a védekezésre, a kikerülő utak keresésére energiát fordítson. Fölösleges energiái így nem szóródnak el, hanem él boldogan, erősen, és nyíltan, és őszintén. Tudom azt, hogy mindannyian ilyenek szeretnénk lenni, de Többségében azért inkább megmagyarázzuk, ha a nem megfelelő viselkedésünk volt, akkor megmagyarázzuk. Tehát, hogy az ember kevésbé hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy milyen ostoba voltam. Meg hát ez is bennem honnan a csodából van. Tehát ezek a valamikori, és újra én megkockáztatom ezt kijelenteni, a gyerekkorunkból induló rossz reakcióink, tehát ezek a valamikori bántások vagy fájdalmak, legyen az csalódás, vagy elutasítás, megalázás, igazságtalanság, vagy árulás, vagy elhagyás, bármi, ezek mind gyógyulásért kiáltanak. Jézust, amikor itt a földön járt, sok beteg kiáltva kereste és kérte a gyógyulást. De azt is tudjuk, vagy legalábbis feltételezzük, hogy nagyon sok beteg nem. A kettő között a különbség az, hogy az előzőek általában meggyógyultak, az utóbbiak nem. Ők ugye nem is tették nyíltán sok esetben, bár van például egy olyan történet, amelyik egyszerre titkolja és egyszerre teszi nyíltá, hogy beteg, a vérfolyásos asszony, akiről biztos, hogy a környezete tudja, de ott nem akarja világgá kürtölni, hanem ugye csak azt mondja magában, hogy ha titkon megérinthetem a ruháját, akkor meggyógyulok. De aztán nyilvánosságra kerül az egész helyzet, és utána már nem lehet titkolni. Szóval Jézushoz nagyon sok beteg odament, és ezzel csak azt akarom aláhúzni, hogy minden gyógyulás, az egészség megerősödése, az biztos, hogy mindig a betegség tudattal, annak az elismerésével kezdődik. Hogy maximum azt mondom, hogy ilyen vagyok. Már ez egy lépés, hogy rájöhessek végül, hogy honnan a csodából bújt belém az, hogy én így viselkedek, vagy így reagálok. Van egy alapvető kérdés, ami segít mindig ebben, amikor azt teszem fel magamnak, hogy mióta van ez, hogy én ilyen vagyok. Mióta szégyellem magam a nyilvánosság előtt, hogy mondjuk, ha nagyobb nyilvánosság van, hogy ott nem merek megszólalni. Mióta érzem magam butábbnak, vagy akár sajnos okosabbnak, mint a többiek, tehát nem szólalok meg, vagy mindenkit butábbnak tartok, mint amilyen én vagyok. Mert ez is betegség. Mióta lettem kihasználható, vagy mások kihasználnak? Mióta kapaszkodok görcsösen valakibe, és nem érzem jól magam egyedül? Ez mióta van, hogy mindenképp valakitől kell, hogy függjek? Mióta vagyok állandóan lázadó? Mióta érzem azt szükségesnek, hogy mindig találjak valakiben valami rosszat, valami bűnt? Ismerünk ugye ilyeneket, akik mindenkiről a világon el tudják mondani, hogy kiben mi a rossz. Mióta kezdődött ebben az emberben ez? Mióta állok ilyen mereven, hogyha találkozom bárkivel, vagy egy idegennel, vagy ha egy idegennel találkozom, mióta van az, hogy hátralépek egy lépést? Vagy épp belemászok az arcába? Mióta van ez, és miért? Mióta nem nézek a másik szemébe, akivel én beszélgetek? Ezek nem bűnök, nehogy bárki félreértsen, csak akadályozzák azt, hogy teljesen egészséges legyek, felszabadult, nyílt, őszinte, közvetlen, barátságos és partner. Szóval ezek a mióta kérdésekre adott válaszaink a legfontosabbak ahhoz, hogy az egészségért újra és újra megküzdjünk, és azt újra és újra megkapjuk Istentől a magunk számára. Hogy olyan egészségesek lehessünk, mint amilyenek csecsemőkorunkban voltunk. Vannak olyanok, akikken úgy is látjuk, hogy nem tud ezektől szabadulni, hogy például ilyesmiket mond, hogy rám senki nem figyel. Tehát aki ilyet mond, tudjuk, hogy beteg. Tehát, hogy nyilván nem teljesen, hanem az életének egy kis területében valami betegsége van, mert olyan nem létezik, hogy egy emberre a 7,5 milliárdból senki nem figyel, soha az életben. Vagy ilyet mond, hogy mindenki csak kihasznál. Hát ilyen sincs biztos, hogy a 7,5 milliárd ember, tehát hogy a buszon is csak kihasználják, az iskolában is, a családban, mindenki mindenütt csak kihasználja. Hogy rám nem figyel senki. Hogy csak el ne hagyjon, és akkor mond egy nevet, hogy a barátja, házastársa, gyereke, akárki, csak el ne hagyjon. Tudjuk, hogy függ tőle, nem egészségesen. Senkiben nem lehet bízni. Hát ezt rengetegszer hallom, senkiben nem lehet bízni. Hát, megdöbbenek. Hát így tényleg nem lehetne élni, de azért ő is bízik valakiben, ha nem is tudja, mert teljes bizalmatlanság nélkül nem lehet élni az életet. Vagy mondják azt sokan, hogy mennyire önzők az emberek. Mióta és mitől lett bennem az, hogy én ilyeneket mondok? Hol kezdődött ez az egész? És úgy gondolom, hogy itt kell visszazarándokolnunk a múltunkban addig a pontig, ahol ez beállt, valami módon beütött, mint egy villámlás, egy rossz történet miatt, és azóta nem tudunk ettől szabadulni. Mert a maszkok, tehát hogy viselkedek valami módon, azok csak látszólagosan kifelé mutatnak egy védelmet, de belül csak növelik a bajt. Így és Gyulának a Bartók című versében van egy rövidke kis sor, nagyon jó megállapítás, igaz szerintem, mert növeli, ki elfödi a bajt. Tehát, hogy aki letagadja, az csak növeli, növeli a problémát. Mi férfiak vagyunk ugye erre hajlamosak, hogy ahelyett, hogy elmennénk valamilyen tünettel orvoshoz, megmagyarázzuk, hogy miért nem kell, és hogy ez nem is probléma. Meg hát mindegyikünknek volt ilyen tapasztalata már, hogy fájt a fogunk, elmentünk a fogorvoshoz, amíg várakoztunk, elmúlt. És már azon gondolkodtunk egyáltalán, miért vagyok itt. Mert az ember megijed attól esetleg, ami rávár. Szóval nem csak, hogy vissza kell tudni menni, hanem tudom, hogy nem mindenki fogadja ezt el, amit mondok, pedig biztos, hogy így van, hogy addig és annyit kell beszélnem, nyilván nem szétkürtölve a világgá mindenkinek, de barátaimnak, ismerőseimnek, vagy akikkel bizalmasabb viszonyban vagyok, addig és annyit kell beszélnem ezekről a régi történetekről, ami engem ért bántásként, baráti körben, családban, munkahelyen, iskolában, vagy lelki vezetőm részéről, vagy közösségben, amíg azt nem érzékelem, hogy teljesen felszabadultan tudok róla beszélni. Már úgy tudok róla beszélni, mintha ez nem is velem történt volna meg. Onnan tudhatjuk mindig, hogy valaki nem egészséges az életének valamilyen területén, hogy valamiről nem tud még felszabadultan beszélni. És ő az kötözi őt, az visszatartja, visszahúzza. És rákényszeríti arra, hogy valamit mutasson. A Szentírás sok helyen bátorít bennünket egyébként erre az őszinte vallomásra, vagy feltárulkozásra. Talán sokan sokszor szűken csak a bűnökre, a konkrét bűnökre értjük ezt, de olvassátok el a Zsoltárok könyvét. Tehát Istennek rengeteg olyat elmondanak, ami velük történt, hogy mások mit csináltak velük, vagy most mit csinálnak velük. És fontosnak tartotta Dávid, meg a többi Zsoltár író is, hogy ezeket elmondják, újra és újra elmondják. Jakab apostol is mondja azt, igaz, hogy itt a bűnre hegyezi ki, hogy valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. De tovább lép Pál apostol, az egyik korintusi levélében írja, károliul idézem, hogy lemondunk a szégyen takargatásáról. Lemondunk, lemondtunk. 2 Korintus 4:2-ben. Tehát, hogy ezt a hívő egészség feltételének látja Pál, hogy nem szégyellek róla beszélni. Mert már azért is, mert elmúlt, azért is, mert nem akarom, hogy ez kötözzön, hogy visszahúzzon, és nagyon sokszor olyasmit szégyellünk, amit nem is mi csináltunk, hanem amit sajnos velünk csináltak. Velünk szemben követtek el. A záró evangélium, amit szeretnék még idézni, ott látható nagyon egyszerűen, nagyon világosan, hogy mi az egészség haszna. Tehát legtöbben nyilván úgy gondolkodunk, ha betegek vagyunk, főleg ha fizikai betegek, hogy miért szeretnék meggyógyulni? Hát mert nyilván jó egészségesnek lenni, kész. Mert nagyon rossz az, hogy magas a lázam, vagy nem tudok felkelni, vagy a rossz a járásom, fáj a derekam, vagy a fogam, vagy akármi, hát azért, hogy már ez ne legyen ez a fájdalom. De Jézusnak és a Szentírásnak egész más a felfogása azzal kapcsolatosan, hogy miért fontos, hogy egészségesek legyünk. Lukács evangéliumának 4. fejezetében van egy rövid gyógyítási történet, ez a 38-39. Vers. A zsinagógából eltávozva Jézus elment Simon házába, Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Mi történt ezután? Itt jön a lényeg. Ő pedig azonnal felkelt és szolgált nekik. Nem pusztán Jézusnak, hanem akik csak ott voltak, azoknak csinált valamit, megkínálta őket, vagy ebédet készített, vagy leültette őket, hogy rögtön az volt a gondolata, hogy én hogy lehetek hasznára azoknak, akik itt vannak. Szóval ez a történet a maga egyszerűségében nagyon jól mutatja be, hogy másért nem szabad meggyógyulni. Tehát, hogy csak ezért szabad meggyógyulnunk, és ezért kell meggyógyulnunk, hogy a páromnak újra hasznára lehessek, vagy a gyerekeimnek, vagy a munkatársamnak, vagy a környezetemnek, vagy a szomszédomnak, szomszédaimnak, vagy a barátaimnak, vagy a gyülekezeti közösségnek, hogy nekik is jó legyen, amiatt, mert végre egészséges vagyok. A testi egészségnél ez nagyon egyszerűen átlátható. De látnunk kell, hogy a lelki egészséget megszerezni azért nagyon fontos, mert a lelki állapot az olyan, mint egy járvány, fertőző. Az egészséges lélek is fertőző, tehát, hogy egy boldog édesapa és édesanya otthonában nagyon jó dolga van a gyerekeiknek. De lelkileg már boldogtalanabb édesapa, édesanya otthonában már nincs olyan jó dolga a gyerekeknek. Tehát a lelki egészségünk, hogy így mondjam, az egy kötelesség, az egy hívő kötelesség, mert azt mondjuk, hogy a mi kötelességünk, hogy Istennek engedelmeskedjünk, az embereknek szolgáljunk. Csak ezt lelki egészség nélkül nem tudja teljesíteni senki. Tehát, hogyha lelkileg nem vagyok egészséges, hiába tudom, hogy mi lenne úgymond hasznára a gyerekeimnek, de az állapotom az sajnos nagyobb hatással van rájuk, mint amit mondok vagy csinálok. Boldog embereknek nagy eséllyel boldog gyerekeik lesznek. Boldogtalan embereknek sajnos nagy eséllyel kevésbé boldog gyerekei lesznek. Tehát az egészség és a boldogság önmagunk iránti és mások iránti felelősségünk is. És szeretném, hogyha elhinnétek, ha erről meg tudnálak benneteket győzni, hogy minden más előtt a legfontosabb a lelki egészségünk újra meg újra való kivívása. Minden más célunk meg feladatunk előtt. Mert az önmagában hat. Ezért szeretjük a gyülekezetünkben ezeket a lelkileg egészséges idős testvéreinket. Némelyikőtök lehet, hogy néha azt mondja, hogy hát mit tudok én tenni? Sokkal nagyobb hatása van a lelki egészségnek, mint hogyha bárki bármit csinál. Szóval erről szerettem volna szólni ebben a délelőttben, és egy kicsit most egy negyed órát fogunk is erről beszélgetni. Akiket látunk, azokat majd szétosztják, mi pedig, akik itt vagyunk, így beszélgetünk egymással. Szervusztok, elengedünk benneteket egy kis beszélgetés.